Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk a szívünket bele meríteni abba a ténybe, hogy Te semmit nem változol, és a Te szavad ma is ugyanaz a szó, amivel Te világot teremtettél. Nincsen ehhez hasonlítható és ehhez fogható beszéd, mint a Tiéd. Ezért jövünk mindig a Te házadba, mert kóstoltuk annak az erejét, hatalmát, hogy mennyi gyógyír van abban, vigasztalás. És amiket most énekeltünk, arra mindre szükségünk van, Istenünk. Szeretnénk a mennyországnak és az örökkivalóságnak az ízeit kóstolgatni szabadban. Szeretnénk kitenni a szívünket neked, hogy gyógyítgasd. Szeretnénk, Urunk, hogyha oldozna a Te szavad kötelékeinkből, hogyha valami különleges mennyei erőt kapnánk. Te látod, Urunk, hogy ezt a világot nem győzhetjük meg, a körülöttünk levő zűrzavart, az életünk dolgait nem oldhatjuk meg a Te szavad és a Te erőd nélkül. Isteni dolgokba keveredtünk, amikor Téged megismertünk. És isteni dolgokat csak isteni erőkkel lehet. Kérjünk most Téged, Urunk, hogy szavad által árazd a Te szívedet, gondolataidat és a Te erődet belénk. Nyisd meg a mi szívünket, tégy minket befogadóká, és kérünk, hogy oda vigyél el közben szent lelked vezetésével, ahova Te akarsz. Kérünk, Te magyarázd nekünk az írásokat, Te adj választ kérdéseinkre, hogy a hitünk szét ne dűljön. Áldj meg bennünket, és imádkozunk most, Urunk, a gyülekezetünk tagjaiért, mindenhol, bármiben vannak, a szeretteik körében vannak, hogyha valamiféle fontos elfoglaltságban vannak, ha betegségben vannak, ha magányban vannak. Kérünk, hogy azokra is árasz ki erről a helyről áldásodat, akik nincsenek itt most velünk. Hallgass meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 50. fejezetéből fogom olvasni, a 15. verstől a fejezet végéig a 26. verssel bezárólag. Amint látták József bátyai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha most gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván: a te atyád Jákob megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez: kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, és ezt mondta nekik. Járulának pedig őhozzá az ő testvérei, és leborultak előtte, és ezt mondták: íme mi a te szolgáid vagyunk. József pedig így szólt: ne féljetek, hát nem vagyok én Isten. Ti ugyan gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most azért ne féljetek, eltartalak titeket és a ti gyermekeiteket. És megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. József pedig Egyiptomban lakott, mind ő, mind az ő atyafiának házanépe, és élt József 110 esztendeig. És látta József Efraimtól harmadízen való fiait, Manassé fiának, Mákérnak is születtek József térdén gyermekei. És mondta József az ő testvéreinek: én meghalok, de az Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz erről a földről arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megeskedte József Izrael fiait mondván: mikor majd az Isten titeket meglátogat, és elmentek innét, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. És meghalt József 110 esztendős korában, és bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban. Azt gondolom, hogy mindnyájan szeretnénk egy ilyen életutat magunknak, hogyha majd elbúcsúzunk, és amikor át kell majd lépnünk élet és halál mesdjéjén, akkor ilyen szépséges kerek legyen az élettörténetünk, hogy az életművünket áldással emlegessék utánunk, és így mehessünk el, betelve az élettel, jó békességben a mi szeretteink közül. József története jól végződött. De tessenek abba belegondolni, hogy ő nem láthatta a történet végét. Mi végig úgy olvassuk József történetét, hogy mi mindig tudjuk, hogy de majd jóra fordul, de majd jóra fordul. De ő, amikor benne volt abban a sok-sok nyomorúságban, akkor ő nem tudhatta biztosan, hogy jóra fordul-e. József példája legyen bátorítású számunkra, hogy amikor benne vagyunk, és nem látjuk még a végét, akkor is legyen reménységünk az, hogy a hívő ember életének a története jól végződik. A gyerekek azért szeretik nagyon a meséket, és szerintem mi felnőttek is, mert a mesékben még szokott az igazság győzni. A gonosz megkapja a maga megérdemelt büntetését, a jó is a maga jutalmát, és jól végződnek ezek a történetek. Testvérek, biztosak vagytok-e afelől, hogy az élet történetetek jól fog végződni? Hogy az üdvösségbe érkeztek? Hogy az a valaki vár oda át benneteket, aki itt is hordozott titeket? A halál gyakorlatilag a hívő ember számára nem más, mint folytatása lelki-szellemi értelemben annak, amit itt elkezdtünk. Ha Istennel jártuk ezt az életet, akkor a folytatásban is számíthatunk Istenre. Ha meg nélküle jártuk, akkor a nélküle valóságban folytatjuk oda át is. Testvérek, biztosak vagytok-e abban az üdvösségben, amit Jézus Krisztusért az Isten nektek szán? Szeretném mondani, hogy nem nagy képűség, nem illúzió, nem önszuggesztió az, hogyha bízunk ebben az üdvösségben, hanem józanság, hanem Isten ígéretére való ráállás. Azt mondja az ige, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor Isten nekünk örök életet készített. Aki hisz én bennem, örök élete van annak, és nem megy a kárhozatra, hanem immár által ment a halálból az életbe. Múlt idejű ez az ige alak az eredeti nyelvben. Aki hisz én bennem, örök élete van annak, megszerzett, befejezett igeidőben. Nem ott dől el, nem bizonytalan dolog, nem a halálunk pillanatában kell kapkodnunk, hanem elvégzett dolog, hogy Isten gyermekeit az várja, amit nekik Isten megígért. Testvérek, biztosak vagytok-e abban, hogy jól fog végződni? A Szentírás arra tanít bennünket, hogy az életet mindig a vége felől értelmezzük, mert onnan egészen más. Ha biztosak vagytok az üdvösségetekben, akkor az egy csomó terhet, szorongást, kínlódást levesz az életünkről. Akkor tudjuk, hogy ha nyomorúságban vagyunk is, vagy betegségben is, akkor is nem ezektől, nem a külső körülményektől, nem a betegségtől függ az életünk, a sorsunk, még csak nem is az orvosoktól, hanem mindenestül Isten kezében vagyunk. Akkor lesz vége, amikor Isten azt mondja, hogy szolgám, elég, és nem akkor, amikor az orvosok már nem tudnak segíteni. Jó vége van a hívő ember élete történetének. Ezt a bizonyosságot, az üdvösség bizonyosságát úgy mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy ez olyan, mint a katona a testén a sisak. A sisak a legfontosabbat, a fejet védi. Az idegrendszeren keresztül minden onnan indítódik, és oda érkezik. És nagy baj van, hogyha a fejünket elveszítjük. Nagyon-nagyon fontos. Az üdvösség sisakja jelenti az üdvösségünk bizonyosságát. No, ennyit Józsefről az elején, hogy jól végződik a története, és legyünk biztosak Isten ígéretében, hogy aki Krisztusban van, örök élete van annak. Két dologról szeretnék még ezen kívül beszélni, és az lenne most a fontosabb, illetve a súlyosabb része a szolgálatomnak, a testvérek, a második pontban József testvérei, és végül arról, hogy mi az, amit Istenről mond el nekünk ez a rész a Szentírásból. Nos, a testvérekről. Ez a történet általában Józsefet helyezi a fókuszba, és azt szokta megmutatni nekünk, hogy József életében milyen változás megy végbe. Abból a kis srácból, aki olyan nagyon büszke magára, akinek álmai vannak, aki a papa kedvence, aki egy szép reményű, ifjú és nagyképű, hogyan farag Isten egy alázatos, mélyen hívű szolgáló lelket. De most azt is nézzük meg, hogy Isten hogyan dolgozik a testvérek életében. Mert hogy óriási változásnak vagyunk tanúi, ennek a 10 férfi embernek az életében is. Lapozzunk vissza a történet elejére, amikor úgy döntenek, hogy Józsefet nem tolerálják tovább, nem tűrik tovább a nagyképűségét, annyira meggyűlölik, hogy egy jó szavuk sincs hozzá, kútba dobják, eladják Egyiptomba aztán, és hogyha összeadjuk az éveket, akkor kiszámolhatjuk, hogy 22 év telik el a kútba dobás és az újabb találkozás között, az újra találkozás között. József 17 éves, amikor a testvérek megszabadulnak tőle, 30 éves, amikor a fáraó kihivatja a börtönből, és szolgálatba állítja, Ezután következik a 7 bőséges esztendő, plusz jön 2 esztendő a szűk évekből, és ekkor jönnek a testvérek. Ezt ha összeadjuk, az 22 év. 22 év telik el ebben a mélységes hallgatásban, a bűn palástolásában, ami összezárja ezt a 10 férfit, a 10 testvért. És aztán 22 év elteltével egyszer csak megjelennek, és jönnek gabonáért. József azonnal megismeri őket, de ők nem tudják, hogy kicsoda az egyiptomi nagyúr. És jönnek sorra a próbák. József nem fedi fel magát azonnal, hanem különböző próbák elé állítja őket. Az első próba az, hogy nem hiszek nektek, ti kémek vagytok. Azért jöttetek ide, mert látjátok, hogy nálunk minden van. Nos, majd aztán összeszeditek magatokat, jöztök ide csőstől, csapatostól, és elraboljátok az Egyiptomban összespórolt és összegyűjtött élelmet, gabonát. Ők szabadkoznak, nem vagyunk kémek, egy apának 10 fia vagyunk, család vagyunk, a mieinket szeretnénk menteni. De már az első próba alkalmával, amikor megszorongatja őket az egyiptomi nagyúr, eszükbe jut, hogy mit vétettek József ellen. És azt mondják, egymás között pusmognak róla, de már kimondják, hogy bizony, azért van ez a nyomorúság rajtunk, mert azt csináltuk a testvérünkkel, amit. És milyen tisztán, élesen emlékeznek rá 22 év távlatából, azt mondják, hogy emlékeztek, hogy könyörgött nekünk. Emlékeznek a részletekre, hogy a szívüket nem hagyta azért érintetlenül, ahogy József ordibált, meg kiabált, kétségbe esetten, keservesen a kútból. És mi nem hallgattunk rá. Most azt mondja a nagyúr, hogy rendben van, ha nem vagytok kémek, akkor most hazamentek, és elhozzátok a legkisebb testvéreteket, akiről beszéltetek, de egyik itt maradt úsznak, és Simeon ott maradt úsznak. Haza kell menni az apjukhoz, és beszámolni, hogy hát bizony nem vagyunk itt mindnyájan, van egy kis probléma. Jákob pedig azt mondja az édesapjuk, hogy menjám, én nem engedem. Nem megy sehova, szó sincs róla. Egy testvért már elveszítettem, ugye ha emlékszünk rá, Józsefet és Benyámint ugyanaz az asszony szülte. Jákob szerelmes felesége, egész életében ezt az egy nőt szerette, Ráhelt. 14 évet dolgozott érte. Annyira emberi ez a történet, és annyira emberi Jákob, amikor azt mondja, hogy ennyi maradt nekem Ráhelből. Ráhel meghalt korán, gyermekszülésben, és miután ő meghalt, az összes szeretetét Józsefre pazarolta. És mikor József is elveszett, mert azt hitte, hogy ő is meghalt, akkor az összes nekik szánt szeretetét rápazarolta le a kicsire, a legkisebbre, Benyáminra. Érthető hát, hogy azt mondja, hogy őt már nem adom. Az anyját is elveszítettem, Józsefet is elveszítettem, ettől nem vagyok hajlandó megválni. És köti az ebet a karóhoz, mindaddig, amíg újra tarthatatlanná nem válik az állapot, és azt mondják a testvérek, hogy nem várhatunk tovább. Újra elfogyott a gabonánk. Ha nem engeded Benyámint, akkor azt kockáztatod, hogy az egész családod, az unokáiddal együtt éhen pusztul. És Jákobnak keservesen ugyan, de meg kell engednie, hogy Benyámin elmenjen. És a végén olyan nagy letargiában és olyan minden-mindegy alapon azt mondja, hogy hát akkor, ha Isten meg akar engem fosztani mindentől, akkor legyek megfosztott. És így engedi el Benyámint. De közben volt még egy próba, hogy amikor hazaértek, a zsákokban megtalálták a saját ezüstjüket, amivel fizettek. Na most akkor hogy menjünk úgy vissza, hogy elhoztuk a gabonát is, elhoztuk a fizetséget is. Ott van rajtunk a tolvajnak a bélyege. De nincs mese, vissza kell menni. És itt van már is a következő próba. Érdekes módon az egyiptomi nagyúr nagyon szívesen fogadja őket. Meghívja őket a saját házába. Észreveszik, hogy születési sorrendben ülteti le őket a vacsorához. És ez még mind semmi, a legkisebbet különös gonddal szeretgetve kínálgatja, és neki háromszoros adagot hoz az ételből. A keleti ember számára ez a megtisztelés vagy a megbecsülés különös jele volt. A kalifák például 5-szörös adagot kaptak, akkor is azt nem bírták megenni. Ezt mindenki tudja, hogy nem fogják megenni, de ez volt az ő kiemelésüknek a jele. József ezzel provokálja az irigységet, méri őket, teszteli őket, vajon most is olyanok még, mint régen? Ki akarja ugrasztani belőlük azt a régi irigységet? Most újra kivételeznek valakivel, mint annak idején vele kivételezett az apja. Mit fognak lépni erre? És csendben maradnak, nem lázadoznak. Néznek, szétcsodálkoznak, de elfogadják a helyzetet. Másnap reggel útnak indítja őket József, és még mindig nincs vége a próbák sorának, mert kisvártatva utánuk mennek a katonák, lepakolni minden zsákot, elloptátok a nagyúr ezüst serlegét, módszeresen végigkutatják őket, hogy jó hosszú ideig tartson, a legidősebbel kezdik, míg eljutnak a legkisebbhez, és megtalálják Benyámin zsákjában a kelyet. És most azt várnánk, hogy rárontanak a kicsire, és megrázzák, és azt mondják, hogy eszeden vagy? Mit tettél velünk? Hogy csinálhattál ilyet? Hogy lettél ilyen kabzsi? Az életünkkel játszol. Azt gondolom, hogy a történelmi tanulmányaiból a testvérek még emlékszenek rá, hogy azok a királyok és uralkodók és főemberek azért királyok voltak. Azt tettek, amit akartak, és a demokráciának a látszata is messze elkerülte őket, pláne a jognak meg a tárgyalásnak. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy kivégezzék az egész társaságot. És nem bántják Benyámint, hanem földre esnek, könyörögnek érte, és azt mondják, hogy visszamegyünk mindnyájan, és szolidárisak leszünk vele, megszaggatják a ruhájukat. Ez az ószövetségi kifejezés a szolidaritás vállalásnak, a megalázódásnak, a teljes sorsközösségnek a jele volt. Visszamennek Benyáminnal. És József látja, hogy megváltoztak a testvérek. Átmentek ezen a testsorozaton, és kiállták a próbát. Tessenek belegondolni abba, hogy 22 évvel ezelőtt képesek voltak megölni valakit azért, mert az apjuk azt jobban szerette, mint a többit. Most hajlandók saját magukat áldozatként otthagyni azért, az egyért, akit az apja jobban szeret a többinél. Olyan kedves, ahogy mondják ott az egyiptomi nagyúrnak, hogy uram, nem mehetünk vissza Benyámin nélkül, mert ha nélküle megyünk vissza, édesapánk őszfeje halálos szomorúsággal fog majd a koporsóba hanyatlani. Nem tehetjük meg ezt vele. 22 évvel ezelőtt eladták rabszolgának azt, akit utáltak, az egyik testvérüket. Most 22 év elteltével ők maradnak ott szívesen rabszolgának, csak hazamehessen az az egy. 22 évvel ezelőtt vitték a ruhát. Itt van a fiad ruhája, valószínűleg vadállat tépte szét. Most vinnék Benyámint mindenképpen, és minden árat hajlandók ezért megfizetni. 22 évvel ezelőtt nem kímélték Józsefet önmagukért. Most önmagukat nem kímélik Benyáminért. 22 évvel ezelőtt letaposták volna a másikat, megölték volna a másikat azért, hogy előbbre jussanak. Most a saját kárukon hajlandók emelni ezt a kicsit, és mindent megtenni érte. Testvérek, ebből a történetből, vagy ebből a Testvérek című részből három olyan tanulságot szeretnék kiemelni, ami innentől kezdve áthajlik, és hozzánk meg a mi életünkhöz is elér. Az egyik az, hogy a bűn nem évül el. Az igazságszolgáltatásból, meg a jogász gyakorlatból tudjuk, hogy vannak olyan bűntettek, vagy olyan bűnök, amikre, ha nem derül fény egy bizonyos idő után, beteszik őket egy aktába, betolják a fiókba, és innentől kezdve már nincs érvényben. Nincs rajta senkinek semmi keresni valója. Most ebből a történetből meglátjuk azt, hogy a bűn nem évül el. 22 évig összezárta ezeket az embereket a közös titok. Gondoljunk abba bele, hogy mennyi minden történt azóta. Gyerekeik születtek, unokáik születtek. Mennyi minden történik 22 év alatt. És lám, a fű nem nőtte be ezt a dolgot. Lám, az idő nem takarta be. Nem fúta be homokkal. Abban a pillanatban, amikor jön egy nyomorúság, előugrik minden, és teljesen világosan, tisztán részleteiben ott van előttük. És ez olyan tanulságos, testvérek, hogy az elrontott dolgok sajnos követnek bennünket. Egyszerűen nem tudjuk őket ad acta tenni. Nem válnak le rólunk, nem lepi be az idő. Hiába próbáljuk elfelejteni. Váratlan pillanatban, sokszor akár mikor, amikor nem számítunk rá, elénk ugrik. És a Szentírásból tudjuk, hogy egyetlen módon veszíti el a bűn az erejét. A hatalmát rajtunk, mert hatalmat gyakorol rajtunk, amikor azt feltárjuk. Az egyetlen lehetőség ez. Isten és ember előtt tisztázzuk. Amíg hallgatunk, titkoljuk, Dávid olyan szépen írja le maga bűnei következtében, amikor elmondja, hogy mint a csomp tombazár tűz olyan volt, nem tudtam tőle aludni, megbetegedtem. Elveszítettem a békességemet, add vissza nekem szabadításod örömét, hogy újra vigadozást lássak és örömöt halljak. Tönkretesz engem. Valamelyik nap erről beszélgettünk a hetedikesekkel, a hit kapcsán, hogy vajon mi lehet a különbség a hívő és a nem hívő ember között. És nagyon aranyosak voltak, fölrajzoltunk így fantáziából két fickót, akinek hasonló az állása, hasonló a háza, hasonló autót vezet. Az egyik hívő, a másik nem hívő, és akkor mondtak ilyen külső dolgokat, hogy hát aki hívő, az templomba jár, aki hívő, az esetleg olvas Bibliát, aki hívő, az csendesebben szexik, és nem veri agyon a gyerekeit. És a végén oda jutottunk, hogy igazából egy dolog különbözteti meg a hívőt és a nem hívőt. Nem az, hogy az egyik nem követel bűnt, a másik meg igen. Mind a kettő követel bűnt. Csak a hívő nem bírja. A hívő nem bírja. Bele van építve valami, amit élő lelkiismeretnek hívunk, és ez olyan fájdalmat okoz, hogy nem tudja elviselni. Szabadulni akar tőle, megszabadulni, bocsásd meg, rendbe tenni, kitisztogatni. Nem tud vele együtt élni. És nem azért, mert mások mondják, nem azért, mert a pap kiprédikálja, nem azért, mert elment a bűnbánati hétre. Enélkül is Isten szent lelke benne gyötrődik. Ez az alapvető különbség. No, tehát a bűn nem évül el, ha csak nem tisztázzuk, és nem teljesedik az rajtunk, amit így mond a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azt, és megtisztít minket minden álnokságtól. Ez egy olyan nagy ígéret, hogy megvalljuk, és ő tuti biztos, hű és igaz, hogy megbocsássa azt. Akkor már ne legyenek kétségeink, hogy megbocsátott-e vagy sem. Akkor már ezért ne pitiszkáljuk újra a lelkünket, meg annak a mélyét, ne ásogassuk. Nem kell hőmérőzni magunkat, hanem legyünk bizonyosak abban, hogy megbocsátotta, mert ő hű és igaz, hogy megbocsátja azt, nem fogja újra elővenni, sőt, ráadásként tisztogat minket minden hamisságtól. Egy nagy feltisztulás következik az életünkben. A másik tanulság az, hogy sokszor külső nyomorúság kell ahhoz, hogy ez a tisztulási folyamat beinduljon. Lám, a testvérek valószínűleg soha nem pakoltak volna ki, és soha nem mondták volna ezt, ami történt, ha nem jön ez az éhínség. És néha úgy érezzük, na már csak ez hiányzik, hogy nincs még elég bajunk, még ez is minket ér. Ne felejtsük el, hogy a külső prések, a külső nyomorúság sokszor azért van, hogy belsőktől szabadítson Isten. És a harmadik pedig az, hogy miért ilyen kemény Isten? Miért csinálja ezt végig József például? Miért hagyja Isten? József itt Isten eszköze, tehát ő nem olyan kemény. Végig azt látjuk, hogy alig várja, hogy a testvére nyakába boruljon, meg sír. Be kell menni a magán rezidenciájára, hogy kísérje magát. Tehát nem szórakozik a testvéreivel, hanem ebben a helyzetben ő Isten eszköze, és végig kell vinni ezeket a próbákat. Miért nem lehet ezt rövidre zárni? Hiszen Isten megbocsátott, végül is hát most már gondoskodott a kenyerükről, a családjuk is Egyiptomba jöhet, most már biztosítva van a jövője ennek a népnek. És hogy az imént mondtam, hogy azért, mert Isten nem csak kenyeret ad, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével és a bocsánattal. Tetszenek emlékezni a mi atyánkra, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, vesző, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Tehát egy levegővételre, egy mondatban van benne ez a kettő. Kenyér és bocsánat. Úgy kell a bocsánat is, mint a kenyér. Hova lennénk enélkül? Hova lennénk Isten bocsánata nélkül? Hova lennénk egymás bocsánata nélkül? És Isten szeretné ezt a még mélyebb és belső tisztulást is többet adni, mint kenyeret. Sokkal többet. Olykor ezért kemény. Nos, a testvérek példájából ezt a három dolgot vigyük magunkkal, hogy a bűn nem évül el. Olykor azért vannak külső nyomorúságok, hogy a belsőket Isten felszámolhassa és azokból megszabadítson. És azért bánik olykor keményen velünk, mert valami jobbra tartogat bennünket, és valami jobbat szánt nekünk. És végül mi az, amit Istenről mond ez az ige? Egyébként minden igét érdemes úgy elemezni, hogyha magunkban vagyunk, vagy igét bontogatunk saját csendességünkben is, hogy mi az, amit elmond X szereplőről, mi az, amit elmond Y szereplőről, és mi az, amit a történetből mondjuk megtudunk Istenről. Számomra nagyon nagy vigasztalás az, hogy ebben a történetben Istent úgy láthattam meg, mint a változások Istene. És az is megnyugtat engem, hogy Istennek van ideje. A mi életünk ilyen őrült, cselekvésmániás és cselekvéskényszerbe vagyunk, és pörög minden körülöttünk, és mi magunk is sietünk, és Istent is siettetnénk, és sokszor úgy érezzük, hogy már rég elkésett. Amikor valamiért imádkozunk, akkor is úgy szeretnénk, hogy add meg, Uram, de már tegnap előtt is késő lett volna. És ha holnap után nincs meg, akkor abba is hagyjuk az imádkozást, mert már nem aktuális. És látjuk itt, hogy Istennek van 22, meg 40, meg egy életútnyi ideje arra, hogy valakiből kiformálja azt, amiért született. Azt a valakit, amiért ideküldte. Hogy valaki kiformálja saját arcát, és meglátszol rajta Isten dicsősége. Tehát Istennek nem sürgős. Ő tudja az ő idejét, és tudja, hogy mikor minek van itt az ideje. Ő kívül valami idegbeteg kapkodásunkon. És ő a változások Istene. Testvérek, ha most olyan ügyekre gondoltok, amik úgy érezzük, hogy nem mozdulnak, vagy már sose fognak mozdulni, akkor biztasson minket ez az ige, és gondoljunk reménységgel, jó reménységgel emberekre, ügyekre, hogy Isten kezétől bármi megváltozhat. Neki egy mozdulata elég. Neki egy szava elég. Emlékszem, amikor főállásban voltam igehirdető, és mindig izgalmas volt, hogy hogyan tudom majd megfogalmazni mindig ugyanazt az evangéliumot, és mindig színes legyen, és változatos legyen, és sose legyen unalmas, és mindig korszerű legyen, és mindig gyülekezetszerű legyen, és azoknak szóljon, akik ott vannak, és mindig kapkodtam ezen. És egyszer egy idős hívő asszony testvér azt mondta, hogy tiszteletes nő, néhány szó, és Isten szent lelke az elég. És ez azóta is így van, hogy Istennek nem kell sok dolog. Néhány szó is az ő szent lelke elég. Jonatán mondja azt, hogy Istennek mindegy, amikor harcba mennek, hogy sok vagy kevés által szerez szabadulást. Sose volt a tömegek embere, sose volt a nagy dolgok embere. Sose volt a nagy dolgok Istene, és a nyilvános, meg a látványos, a nagy cuccok, reklámok Istene. Egy ember elég volt, egy Ábrahám, és nyitott vele egy egészen új történetet, a hívők történetét. Nos, ő a változás és a változtatás Istene, úgyhogy ne mondjunk el arról, hogy ő a változtatásokhoz ért, és ő azt bármikor, bárkivel meg is teheti. És ha magunkat érezzük úgy, hogy nem tudok változtatni is, és benne vagyok valamiben, amiben rabságban vagyok, és hiába próbálkozom. Ha úgy érezzük, hogy pokol az, amiben vagyok, akkor jusson eszünkbe az, hogy száll alá a poklokra. Hogy neki nem okoz gondot, bármit megtehet, és bárminek az ellenkezőjét. És befejezésül még József arcát lássuk egy pillanatra. Megható ez az utolsó kép, amikor ott áll, sír, potyognak a könnyei is. Megretten testvéreket, hívja közelebb magához, azt mondja, hogy ne féljetek, gyertek közelebb hozzám. És kimondja ezt a nagyon drága mondatot, hogy ti ugyan gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten azt jóra látta fordítani. Mert látjátok, tulajdonképpen arról szólt az én idejövetelem, hogy kenyeret adjak nektek, meg az egész akkor ismert keleti világnak. Ha egy picit Jézus Krisztusra nézünk, akkor azt látjuk, hogy a két kép, József képe és Jézus Krisztusét összeér. József nem más, mint Jézus Krisztus előképe az Ószövetségben. Ő az, aki ezt csinálja, testvérek, hogy mi azt érdemelnénk, hogy azt, bármit megérdemelnénk. És ehelyett Jézus minket menteget. Mindig ezt csinálta egyébként, a kereszten is ezt csinálta. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. Ott is minket mentegetett. És ott áll, és azt mondja, hogy ne féljetek, gyertek közelebb hozzám. Ti ugyan gonosz gondoltatok ellenem. De az Isten azt jóra fordította. És éppen az a gonosz, amit ellenem gondoltatok, az a kereszt és az a nagypénteki nap lett a ti megváltástok, a ti életben maradástok. Éppen az lett a ti jövőtök. Testvérek, ilyen az Isten, tehát ezt csak ő tudja csinálni, hogy a gonoszból egy fordítással, egy mozdulattal ilyen fajta jót hoz ki. Örökkévaló jót. És most, hogy József megszólal, az egész történet is más megvilágításba kerül. És olyan áldottak azok a pillanatok, amikor a saját sorsunknak egy-egy részletét ilyen magasabb szervezettségben látjuk meg. Isten szemszögük látni, és akkor azt mondjuk, hogy aha, már értjük. Mi bele voltunk gabalodva, nyomorogtunk, sírtunk benne, és utólag látjuk, hogy abból milyen jót hozott ki Isten, és hogy ezt mire szánta. És sokszor nem tudjuk, hogy örökkévaló távlatokban van a mi életünk beleépítve, ezek a kis modulok mi benne. Hogy az örökkévalóság dolgaiba vagyunk beleszervezve. Mások üdvösségének eszközei vagyunk. Testvérek, ha egyszer majd ezt meglátjuk, ezt valaki így mondta nagyon bölcsen, hogy most csak a szőnyeg visszáját látjuk, csomókat, kötéseket, felfosztott szálakat, el nem volt szálakat, és ha majd egyszer meglátjuk teljes egészében a szőnyeget, a színéről, annak a csodálatos mintáját, akkor el fogunk csodálkozni, hogy ebben mi magunk is részesek lehettünk. És azt fogjuk látni, hogy mindenben jól döntött, mindent jól csinált, mindenben igaza volt, és úgy volt jó, ahogy ő csinálta. Szeretném, hogyha ezzel az Isten képpel erősödnénk ma délután. A mi Istenünk az, aki József istene volt, aki végigvitte őt ezen a hosszú életen, sok szépet abban elrejtett, a próbában megtartotta, és megdicsőítette magát Józsefben. Adja meg mindnyájunknak az Isten, hogy így mehessünk el, hogy az ő dicsősége felragyogott rajtunk, hogy ilyen módon hasznára lehettünk másoknak azzal, hogy mi hívők voltunk, és hasznára lehettünk az ő országának is. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked az igéket, és köszönjük neked az előttünk járt hívők történetét. Köszönjük, hogy amikor őket olvassuk, akkor ugyanabba a drága folyamba lépünk bele, amiben ők is jártak. Köszönjük, hogy ugyanaz az Isten beszél velünk, aki velük is beszélt. Ugyanaz az Isten szervezi a mi életművünket is, mint aki az övékét szervezte. Köszönjük, hogy ugyanarra a szabadítóra számíthatunk, akire ők is számítottak. Kérünk, hadd lássunk téged ilyen nagy Istennek, bocsáss meg a kisítőségünket. Bocsáss meg, hogy azt hiszük, hogy ma már nem tudod ezeket. Ma már más a világ, ma már lehetetlen Istennek tetszeni. Kérünk, adj lelkedből erőt, hogy értsük és szeressük elrendelt útunkat és minden parancsodat. És kérünk, hogy egy vágyat hagy nekünk, azt, hogy kedvünk, kedved szerint legyen, hogy te meglégy velünk elégedve. Bocsáss meg, hogy annyi mindennek akarunk megfelelni, annyi mindenkinek akarunk tetszeni. Annyiféle elvárás között nyomorgunk. Adj nekünk erőt arra, hogy higgyük, hogy neked megfelelni elég. Édesatyánk, így kérünk a ránk következő hétért. Te tudod előre, hogy milyen feladatok várnak ránk. Nehéz helyzetekben te adj lélek jelenlétet, döntéseinkben csendet. Őrizd meg minket, Urunk, az ördög csapdáitól, olyan helyzetekből, amikből nem tudunk aztán kijönni. Te ismered teherbírásunkat, te tudod a mi erőnket, idegrendszerünket, múltunkat, testi betegségeinket is. Kérünk, hogy hordozd bennünket ezekkel együtt, és a te dicsőséget hadd ragyogjon fel rajtunk. Hallgass meg imádságunkat, Urunk, a te nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal tárjátok fel háladás alatti kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.